Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek ködösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 23. Zsoltár első versét énekeljük. A 23. Zsoltár első verse így kezdődik: az Úr én nékem, őriző pásztorom. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 252. dicséretünk mindhárom versét. A 252. dicséret így kezdődik: hálás szívvel áldunk téged, Istenünk. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. részének első 16 versében. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Az apostolok cselekedetei 18. részének első 16 verséből így szól a mi Urunk igéje. Ezek után Pál eltávozott Aténből, és Korintusba ment. Ott találkozott egy Aquila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük, ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Amikor azonban ellene szegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik, véretek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ekkor eltávozott onnan, és egy Ticius Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Krispus, a zsinagógai elöljáró pedig hitt az Úrban egész házanépével együtt, és a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek. Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak, ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Erre ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük az Isten igéjét. Amikor pedig Gallió volt Akhája a helytartója, a zsidók egy akarattal Pálra támadtak, a törvényszék elé vitték, és így szóltak. Ez az ember arra csábítja az embereket, hogy törvény ellenes módra tiszteljék az Istent. Amikor azonban Pál szólásra akarta nyitni a száját, Gallió ezt mondta a zsidóknak. Ha valami törvénytelenségről vagy súlyos büntetről volna szó, ti zsidók a törvény értelmében meghallgatnálak benneteket. Ha viszont rátok tartozó ügyekről, nevekről és a ti törvényetekről van közöttetek vita, azt intézzétek el magatok, mert én ilyenekben nem kívánok bíró lenni. Aztán kiutasította őket a törvényszék elől. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy megtartottál bennünket, és újból együtt lehetünk vasárnap Isten tiszteleten. Hálát adunk a mögöttünk álló ünnepekért, és az azután következő hétköznapokért. Hálát adunk, hogy megőrizted testünket, lelkünket, és most nincs akadálya annak, hogy ismét a te nevedben összegyülekezhettünk, és a te igéd szólít meg minket, mi pedig énekben, imádságban fordulunk oda hozzád. Arra kérünk, hogy lelked által tölts be a mi szívünket. Add, hogy ne hiába hallgassuk az igét, hanem lehessünk annak megtartói. És hadd legyen életünknek egy nagyon fontos része az, hogy te megszólítasz bennünket, mi engedelmeskedünk neked, és betöltjük azt a küldetésünket, amelyre hívattattunk. Jöjj és áldj meg bennünket, hadd legyen áldás az igehallgató ajkakon, az igehallgató füleken és szíveken, hogy ne szóljon igét hiába. Amen. Az ige hallgatására készülve a 834. dicséret első versét énekeljük. A 834. dicséret első verse így kezdődik: ébredj, bizonságtévő lélek. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával előbbi igénkben van megírva, közelebbről az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. részének 9. és 10. versében eképpen. Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak: ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Kedves testvérek, talán még emlékszünk rá, hogy nagy hét előtt Pál apostol missziói útjairól hallottunk az ige hirdetésekben. Ott hagytuk abba, hogy Pál apostol Aténbe egyedül érkezett, hátrahagyva a munkatársait, és amikor a városban megjelent, akkor zavarta, felháborította a lelkét, hogy a város tele van bálványokkal, és ott Aténben Pál vitába keveredett zsidókkal, görögökkel, bölcsekkel, filozófusokkal. Végül őt elvitték egy magaslatra, az Areopágoszra, és ott mindenki füle hallatára ki kellett fejtenie a nézeteit. Hát ő ezt arra használta, hogy igét hirdetett ott a városban levőknek, és azt is olvastuk, hogy néhányan hívőkké lettek közülük, de arról nem olvasunk, hogy ott alakult volna egy gyülekezet. Most Pál tovább utazva ismét egy fontos városba érkezik, Korintusba. Ennek a városnak különleges a fekvése. Egy nagy félszigeten, a Peloponnészosz félszigeten található, és ez a félsziget csak azért nem sziget, mert egy földhíd összeköti az ország többi részével, és ennek a néhány kilométer széles földhídnak a tövébe épült Korintus városa, és fontos kikötőváros lett. Ide érkeztek a hajók az Adriai tenger felől, majd pedig ezen a földhídon áthúzták őket speciális hajó szállító járművekkel a másik oldalra, Kenkreába, ahol abból a kikötőből indulhattak tovább az égei tenger felé. Tehát nagy mozgás, nagy kereskedelem folyt ott Korintusban, és az emberek elég szabad erkölcsűek voltak, meglehetősen szabad erkölcsűek, a testiség, a paráznoság nagyon jellemző volt erre a városra. És Pál úgy érezhette magát itt, mint aki teljesen egyedül van a Jézus Krisztusba vetett hitével. Munkatársai még nem érkeztek meg, a feladat pedig, ami előtte állt, az hatalmasnak látszott. Milyen jó, hogy hamar megismerkedhetett egy zsidó házaspárral, Akvilával és Priscillával, akik a császár rendeletére hagyták el nemrég Rómát, mert Claudius császár azt parancsolta, hogy a zsidók mind hagyják el Rómát. És mivel Akvilla ugyanúgy sátorkészítő mester volt, mint Pál apostol, így Pál oda költözött hozzájuk, együtt tudtak dolgozni, és Pál a kenyér keresetét az ő kétkezi munkájával érhette el. Aztán ez a házaspár, amikor keresztjénné lett, fontos szerepet töltött be a misszióban, erről később olvashatunk az apostolok cselekedeteiben. Pál tehát Korintusban is a zsinagógát kereste fel, és ott tanított rendszeresen, meg vitázott. Szombatonként a zsinagógába ment, hétköznapokon pedig a kétkezi munkájával kereste a megérhetését. És hamarosan megérkezett Szilász és Timóteus, az ő munkatársai, akik nagy valószínűséggel az adományokat is hozhatták, mert azt olvassuk, hogy innentől Pál teljesen az igehirdetésnek szentelhette magát. A zsinagógában hirdette, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a Messiás. Hát ez az üzenet, amit nem szívesen hallgattak az ottani zsidók sem, mert ők még mindig várták a Messiás eljövetelét, arról pedig hallani sem akartak, hogy az a Jézus lenne a Messiás, akit nemrég Jeruzsálemben kivégeztek, keresztre feszítettek. Hát ő nem töltötte be azokat a váradalmakat, amiket a politikai messiástól vártak, hogy a népet megszabadítja a rómaiaktól. És amikor Pál az írások alapján próbálta bizonyítani nekik, hogy igen, eljött a messiás, akit Isten ígért az ő választott népének, és higgyetek benne, és fogadjátok be őt, és legyetek az ő követői. Nem, Pál csak hallgasson, minket Jézus nem érdekel, az igazi messiás még nem érkezett el. Pál pedig oda költözött a zsinagóga melletti házhoz, ahol egy Tícius Justus nevű ember lakott, és folytatta továbbra is az ige hirdetését, a Jézus Krisztusról való bizonyságtételt. És a zsinagóga vezetője, Krispus, hitt ugyan, keresztjénné lett, de a többi zsidók annyira szembeszegültek Pállal, hogy ő még a port is lerázta a ruhájáról. Ezzel azt fejezte ki, amiről Jézus is beszélt, hogy ahol visszautasítanak benneteket, még a port is verjétek le a lábatokról, rázzátok le magatokról, hogy semmi közöttök ne legyen azzal, amit ők képviselnek, akik visszautasítottak benneteket. És itt Pál szent haraggal, szomorúsággal és nagy csalódással kellett, hogy elmondja az ottani zsidóknak, hogy innentől kezdve ő már a pogányok közé megy, akik szívesebben fogadják az igét. Véretek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Hát ilyen körülmények között kapta Pál azt a biztatást az Úrtól, amit alapigeként másodszor is felolvastam, ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Pál ebből a felülről jövő isteni ígéretből aztán sok erőt is merített. Ott maradt Korintusban még másfél évig, nem hátrált meg, nem menekült el a feladatok elől, érezte ugyan a csalódásokat, a kudarcok elvették egy időre a kedvét, de ő Istentől olyan bátorítást kapott, amelyre rámerte bízni magát. Ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok. Senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. És csak ugyan így is volt, még amikor meg is próbálták Pált később a római helytartó elé vinni, a Gallió elzavarta őket, hagyjatok békén a ti vallási ügyeitekkel, ezekből engem hagyjatok ki, engem nem érdekelnek ezek. A politikai ügyek igen, de amikor a ti vallásatokról van szó, az nem rám tartozik. Isten úgy védte meg Pált, hogy nem kellett neki védekeznie a római helytartó előtt, hanem csak csendben maradnia. Isten mindent elrendezett akkor. És amikor Pál már úgy látta, hogy mindent megtett, amit Isten várt tőle ebben a városban, akkor elhagyta Korintust, elhagyta Európát, indult vissza először Efézusba, majd pedig az őt küldő gyülekezetbe, Antiókiába. És kedves testvérek, ez a mondat, ami Pál apostolnak szólt, nem csak neki, hanem nekünk is bátorító üzenet lehet. Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Bátorítja ez az ige mindazokat, akik félnek megszólalni, amikor Jézus Krisztusról vagy a saját hitünkről kell nekünk vallást tennünk. Ne félj, hanem szólj és ne hallgass. Bátorítja ezzel az Úr a lelkipásztorokat, a misszionáriusokat, általában az ige hirdetőket, de ugyanígy mindazokat, akik a családban, az iskolában, a munkahelyen, ismerősök körében tesznek vallást Jézus Krisztusról, a megváltóról. Mert kiktől hallják a gyermekeink, ha nem tőlünk, akik neveljük őket. Hiszen szülőként vagy keresztszülőként a kereszteléskor megígértük, hogy úgy neveljük, neveltetjük gyermekeinket, hogy amikor felnőnek, ők is vallást tegyenek hitükről a gyülekezet előtt. És vajon hogyan jut el az evangélium azokhoz, akik nem járnak templomba, ha mi mindnyájan csendben vagyunk, ha némán hallgatunk, és nem merünk megszólalni? Kiket fog Isten számon kérni, ha mi ismerjük az üdvösség útját, de nem mutatjuk meg senkinek, hanem hagyjuk, hogy emberek százai vesszenek el? Az Úr bátorít minket. Ne félj, hanem szólj és ne hallgass. Hát Pálnak jogosan lehettek félelmei. Ő már Filippiben, Tesszalonikában, Lisztrában kapott ütleget, börtönt, sőt megkövezést is, és Korintusban sem számíthatott ennél jobbra. És micsoda felüdülés lehetett a lelkének, amikor az Úr szavát hallotta, hogy ne félj. Nekünk ilyesmiktől nem kell egyelőre félnünk, amiket Pál átélt. mégis ott van bennünk a szorongás. Amikor nem tudjuk, hogy mi következik, amikor nem látjuk előre, hogy egy-egy szavunk mit vált ki a másik emberből, akkor a torkunkban dobog a szívünk, ha nekünk fontos dologról, Jézus Krisztusról, vagy a hitünkről kell vallást tennünk. Vagy amikor nem érezzük eléggé felkészültnek magunkat, és egy váratlan helyzetben azt sem tudjuk, hogy mit kell mondanunk, mit mondjunk. Mivel kellene vigasztalnunk azokat, akiknek friss a gyászuk? Vagy mit mondjunk egy haldokló betegnek, aki lehet, hogy tőlünk hall utoljára még valamit az örök életről, a mennybe vezető útról? Isten ránk bízta, hogy hirdessük az evangéliumot, mutassuk fel Jézus Krisztust, beszéljünk az örök életről. És ne csak arról beszéljünk, hogy mi reformátusok vagyunk, hogy jó dolog templomba járni, hanem beszéljünk arról, hogy hogyan találtuk meg Jézust, hogyan talált meg ő bennünket, hogyan szabadított meg a bűneinkből, mit jelent Jézus Krisztust követni, és ezt, amikor elmondom, és erről bizonyságot teszek, akkor rajtam keresztül is maga a feltámadott Jézus Krisztus van jelen, és ő engem használni tud abban, hogy bizonyságot tegyek ő róla. Ne féljünk attól, hogy mi erre alkalmatlanok vagyunk. Hány és hány ember volt a Bibliában is, aki elkezdett szabadkozni, Mózes, hogy én nem értek a beszédhez, vagy Jeremiás, amikor azt mondja, hogy én túl fiatal vagyok, hogy ilyeneket, ilyen feladatot magamra vegyek, és Isten pedig, akiket küldött, azokat alkalmassá tudta tenni arra, hogy szóljanak. Ő tud bennünket is alkalmassá tenni, amikor annak van az ideje. Ne félj, hanem szólj és ne hallgass. Sajnos mi sokszor nem tudjuk, hogy mikor kell megszólalni és mikor kell hallgatni. Beleszólunk olyan dolgokba, amelyek nem ránk tartoznak, hogy pletykálkodunk, pedig mi éppen megállíthatnánk azt a szennyes szóbeszéd áramlatot, amely tovább terjed, hogyha mi is folytatjuk a sort. Máskor meg összeszorítjuk a szánkat, pedig csak egy bátorító, biztató szóra lenne szükség, talán egy bocsánat kérésre, vagy egy köszönömre, és mindennek kihúzhatnánk a méregfogát, ha megmernénk szólalni, de sokszor olyankor hallgatunk, amikor szólnunk kellene. Pedig vannak olyan helyzetek, ahol mindenképpen meg kellene szólalnunk. Például, amikor Isten nevét gyalázzák, akkor azt nem hagyhatjuk szó nélkül. Vagy nem lapíthatunk akkor sem, amikor valakit meg kellene védenünk, mert olyasmit mondanak róla, ami lehet, hogy nem is igaz. Minden kimondott, illetve ki nem mondott szóról egyszer nekünk számot kell adnunk életünk végén Isten előtt. Itt most a bizonyságtételre vonatkozik, hogy szólj és ne hallgass. Vedd észre, hogy most a szólás ideje van. Pál így írja egyszer Timóteusnak, hogy hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Vagy Péter apostol írja a levelében, hogy legyetek készek mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Nem vagyok rá alkalmas. Jeremiásnak azt mondta Isten, hogy én most a szádba adom igédet. Én leszek a te száddal. Csak bízzál. Nekünk is meg fogja adni az Úr, hogy mikor, mit kell mondanunk, amikor elérkezik annak az ideje. Aztán Isten olyan szeretettel beszél hozzánk, hogy a jelenlétét és védelmét ígéri akkor, amikor felszólít, amikor az engedelmességre buzdít. Ne félj, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked. Igen, mi a legnagyobb védelem alatt vagyunk. Amíg az Istentől való küldetésünk tart, senki és semmi nem árthat nekünk. Ő maga biztosítja a védelmünket. Velünk van, mert megígérte. Velünk van, mert ha ő nem lenne velünk, akkor semmit sem tehetnénk. Ahogy Jézus mondja, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Velünk van az Úr, és így lehetünk mi az erősebbek. Szent lelkével betölti azokat, akik az övéi, és azt ígérte a tanítványainak, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Érhetnek minket támadások, de mi mindig győztesen kerülhetünk ki ezekből, mert velünk van az Úr. És igaz az, ami a református címerünkön is olvasható, egy bibliai idézet a római levélből, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. És ez nem jelenti azt, hogy minden rossz kikerüli azokat, akik hisznek Istenben, de abban bizonyosak lehetünk, hogy amíg az Istentől való küldetésben vagyunk, addig ő bizonyosan megtart bennünket a bajok és a nehézségek közepette is. Ezért is nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi az Isten akarata, mit vár tőlünk, miben kell engedelmeskednünk Istennek. A többit pedig bízzuk rá, ő meg tud menteni még a kilátástalannak látszó helyzetekből is. Ő előre tud vinni, ő véghez tudja vinni általunk az ő tervét. És közben megóv, megtart, megerősít minket. Végül egy másik bátorító ígéret is hangzik, nekem sok népem van ebben a városban. Ez Pál számára ugyancsak bátorítást jelenthetett, mert ő még ebből nem sokat látott. Ő csak azt látta, hogy ott van ő egyedül, és az Isten pedig azt ígéri neki, hogy nekem sok népem van ebben a városban. Ez lehet, hogy egy előremutatás volt Isten részéről, hogy hamarosan nyilvánvalóvá lesz az, hogy mennyi népe van neki ott, mert Isten előre látja már az elvetett mag gyümölcsét is. Még nem látszik, hogy kik tartoznak az Isten népéhez, még nem bújt ki a vetés, de az ígéret ott van. Te, Pál apostol, csak hinsd a magot, el fog érkezni az aratás ideje is. Nekem sok népem van ebben a városban. Vagy ahogy egy szobrász, ahogy ránéz egy kőtömbre, akkor látja már a végeredményt, ahogy egyik nagy szobrász mondta, hogy ebben a kőtömbben egy angyal rejtőzik, mindjárt hozom a vésőmet is, és lefaragom róla a fölösleget. Igen, Isten így látja az ő népét már akkor, amikor mi még csak a kőtömböket, vagy azt látjuk, hogy nincsen meg az eredménye annak, amit végeztünk szolgálatot. Isten látja előre a végeredményt. De úgy is érthetjük ezt az igét, hogy Istennek sok népe van itt Pátyon, és hogy ebben az értelemben sem kell nekünk egyedül éreznünk magunkat. Mert az előző ígéret arról szólt, hogy Isten velünk van, tehát nem vagyunk egyedül, és az pedig, hogy Istennek sok népe van ebben a városban, vagy községben, ez pedig azt jelenti, hogy vegyük észre a lelki testvéreinket, hogy vannak társaink, hogy nem egyedül kell járnunk a keskeny utat, az élet útját. Fontos az is, hogy egymással is találkozzunk, beszélgessünk, imádkozzunk. Fontos az is, hogy legyünk lelki közösségben azokkal, akik ugyanezen az úton járnak. Most a csütörtök esti istentiszteleteinken Dániel prófétáról van szó, aki társaival együtt egy idegen országba került, és ott a Dániel és három társa együtt vannak, egymást támogatják, egymást erősítik, hogy abban a pogány környezetben, ahol bálványokat imádnak, és nem az élő Istent, együtt tudják megharcolni a hit harcát. És nekünk is szükségünk van arra, hogy egymást erősítsük, bátorítsuk, támogassuk, hogy egymással testvéri közösségben vagy ima közösségben legyünk. És nagyon jók erre a Biblia köri alkalmak, mindegyik korosztály számára van itt a gyülekezetben lehetőség, férfi kör, női kör, házas kör, bibliaórák, ifjúsági gyermekalkalmak, meg a nyári hetek, amikor hosszabb ideig is így együtt lehetünk testvéri közösségben. Fedezzük csak fel ezeknek az alkalmaknak a lelki áldását. És halljuk meg újra ezt a bátorító igét, amelynek minden mondata Istentől jövő üzenet lehet a számunkra. Ne félj, hanem szólj és ne hallgass. Én veled vagyok, és senki sem fog ártani neked. Nekem sok népem van ebben a városban. Tegyen minket Isten ilyen áldott eszközökké az ő munkájában, országa építésében, családban, környezetben, minden alkalmas és alkalmatlan időben. Hadd legyünk mi az ő használható eszközei a misszióban, abban, hogy minél többen ott lehessünk az örök életben, ami Istenünk országában, amit készített az őt szeretők számára. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 377. dicséret 5. versét énekeljük. A 377. dicséret 5. versét az Illésnek lelkével ruház fel engem is. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Ez az ének is segített bennünket, Urunk, abban, hogy meg tudjuk fogalmazni. Áldj meg olyan kegyességgel, hogy higgyünk és szóljunk, hogy a te hűségedre hűséggel másokat unszoljunk. Igen, arra van szükségünk, hogy lelked erejével töltsd be bennünket. Add, hogy azok, akik még közülünk nem találták meg az üdvösség útját, minél előbb megtalálhassuk, és hogyha együtt járunk ezen az úton, akkor egymást bátorítva, buzdítva, hadd merítsünk abból is erőt, hogy te ott vagy azokkal, akik egybegyűlnek a te nevedben. Add, hogy ne csak a fülünkkel és az értelmünkkel hallgassuk az igét, hanem a szívünkkel is, hogy amikor elérkezik egy-egy olyan alkalom és lehetőség, hogy továbbadjuk, amit megértettünk, akkor legyen elég erőnk, bátorságunk arra, hogy megmerjünk szólalni, és amit mi magunk is átéltünk és megtapasztaltunk veled kapcsolatosan, azt tudjuk hitelesen elmondani. Köszönjük, hogy veled ez is lehetséges, hogy ne csak azok, akik a templomba jönnek, és azért vannak együtt, hogy az igét hallgassák, hanem azok is meghallják az igét, akik egészen távol vannak még tőled. Köszönjük annak a reménységét, hogy neked sok néped van itt Pátyon is, és ha bennünket akarsz abban használni, hogy mindannyian a te néped lehessünk, akkor készek vagyunk engedelmeskedni neked. Urunk, légy azokkal, akik a betegségükben, szenvedéseik között kiáltanak hozzád, és hívnak téged segítségül. Légy a gyengék erősítője, a szomorkodók vigasztalója. Így imádkozunk azokért is, akik a jövő héten fognak megállni szerettük ravatala mellett. És add, Urunk, hogy a feltámadás evangéliuma üzenete eljusson mindazok szívében, akik a hiányt érzik, akik elveszítették szerettüket. Áld meg, Urunk, a most következő hétvégének az alkalmát, amikor fiatalok lesznek együtt a te nevedben, a konfirmációra készülő fiatalok és az ifjúsági óra résztvevői. Ezen a csendes hétvégén is szólj hozzájuk, és erősítsd őket. És így imádkozunk már a nyári táborokért, azokért a lelki alkalmakért, amikor biztosítasz számunkra együttlét lehetőséget, hogy erősödjünk a hitünkben, és hozzád közelebb jussunk. Légy azokkal a házaspárokkal, akik együtt is keresik, hogy hogyan lehet a te utadat végigjárni, hogy ne hidegüljön meg a szeretet kapcsolat közöttük, hanem még erősebb legyen az a kötelék, amit veled együtt megtapasztalhatnak. Áld meg a családokat, ne engedd széthullani, hanem hadd lehessünk családonként is úgy együtt, igazi lelki közösségben. Imádkozunk a szomszéd országban dúló háború elszenvedőjért, és add, hogy eljuthassanak oda, hogy ráébrednek arra, hogy ember életeket föláldozni egy olyan ügyért, ami nem visz igazán előre, olyan dolog, amit sürgősen abba kellene hagyni. Add, Urunk, hogy a te minden értelemet felülhaladó békességed ilyen értelemben is megvalósulhasson. Könyörülj azokon, akik ennek a háborúnak az elszenvedői. És add, hogy a mi életünkben ott lehessen a te békességed, amely minden értelmet felülhalad. Hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy ma délután 4 órakor tartjuk a házas körünk következő alkalmát. Szeretettel hívjuk azokat a házaspárokat, akik az ige közelében is útmutatást kérnek Istentől, hogy hogyan folytathatják az életüket. Kedden 8:45-kor lesz imaóra, 9 órakor gyülekezeti bibliaóra, csütörtökön este 6 órakor hétközi istentisztelet, 7 órakor kóruspróba, majd 8:30-tól ima közösség, péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaóra, péntek este 7 órakor a női kör alkalma lesz, és amire az imádságban is utaltam, hogy szombat, vasárnap egy ifjúsági hétvége lesz Móron, és ezért az együttlétért is imádkozhatunk, imádságban hordozhatjuk gyermekeinket, ifjainkat. A nyári táborainkat is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. A Mátra házára olyan nagy lett a jelentkezés, hogy már nem férünk be oda, és most egyszer lezártuk a jelentkezés lehetőségét, de most újra megnyitottuk, mert megpróbálunk olyan lehetőséget találni, hogy nagyobb létszámmal is részt vehessünk. Ezért kérjük azokat a testvéreket, hogy akik erre számítanak, vagy még nem jelentkeztek, most még megtehetik, és tudnunk kell a létszámot ahhoz, hogy menjen, vagy hogy hogyan tudjuk megoldani a nyári tábort. Hirdetem most azt is, hogy 2 hét múlva, április 30-án, vasárnap délután 5 órakor itt a templomban egy szép orgona hangverseny lesz, Alföldi Borús Csilla orgonaművésznő szolgálatával, közreműködésével. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat. Lovász Gyuláné Únyi Etelka 87 éves korában hunyt el. A temetése holnap hétfőn 2 órakor lesz. Isten adjon vigasztalást a gyászoló hozzátartozóknak. Az iratterjesztést is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, éljünk ennek a lehetőségével is. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk a 832. dicséret, annak énekeljük az 1., 2. és 5. versét. Tehát a 832. dicséret 1., 2. és 5. versét, Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Thank you. ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, megtartó Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.